Ha férfi lett volna, azt gondoltam volna, hirtelen beleszeretett Lilianba. Történtek már ilyen dolgok. Asszonyom, ön elhiszi, hogy Jansonné valóban odaajándékozta a lánynak az ékszereit? Hát, ha Lilian ellopta volna, támaszkodott a logikájára a szakácsnő, akkor ezt Jansonné asszony észrevette volna és patáliát csap. De semmi ilyesmi nem történt. Tehát tényleg oda kellett, hogy ajándékozza a lánynak. A vendégeken nem szabad csodálkozni. A rendőrkapitány megköszönte Móberg asszonynak a vallomását, az pedig elégedetten távozott a könyvtárszobából. Nos, mit szólnak a vallomásokhoz, uraim? Kérdezte. Hát, mit? Mondta meg a vállát Witoldovicki. Egy milliómos nő szeszélye. A lányt valószínűleg úgy rabulejtették azok a csecsebecsék, hogy Jansonné elhatározta, eljátsza a jóságos tündér szerepét, és teljesíti a lány vágyait. Végül is ez az asszony olyan rettenetesen gazdag volt, hogy neki ez a kis játék még annyiba sem került, mint nekünk egy csomag cigaretta megvásárlása. Minden esetre, jegyezte meg Magnus Torg, nem adom vissza Liliannak az ékszereket mindaddig, amíg Jansson igazgató meg nem erősíti az ajándékozást. Jobb ebben az ügyben az ügyésszel konzultálni. A rendőrkapitány óvatosabban döntött. Alapjában véve abban a pillanatban, amikor Jansonné Lilian kisasszonynak ajándékozta az ékszereket, ezek már a lány tulajdonát képezték, és az örökösöknek nincs joguk az ajándékozást meg nem történté tenni. Ez tisztán elméleti okoskodás, szólt közbe a diplomata. Biztos, hogy Jansson igazgatót az a marék arany egyáltalán nem érdekli. És mi van az igaz gyöngyös gyűrűvel, kérdeztem. Azzal, amelyiket az öreg halász konyhájában találtunk meg. Nem feledkeztem meg róla, mondta Magnus Torg. De még nem fejeztük be Lilian kihallgatását. A főhadnagy kiment, és kisvártatva a szobalánnyal tért vissza. Lilian most már magabiztosabb volt. Látnia kellett, hogy kihallgattuk Móbergnét, és nyilván rájött, hogy a szakácsnő vallomása kedvező volt ránézve. Nézze meg ezeket az ékszereket, utasította a lányt Magnus Torg. Mind itt van, amit Jansonné asszony ajándékozott? A lány tüzetesen szemügyre vette az aranyokat. Nem, mondta. A legszebb nincs itt. Az a gyöngyös. Mi történt vele? Hát a Kvelsposten megírta, hogy az öreg lengyel lakásában találták meg. Ezt az egyet nem ajándékozta Jansonné asszony magának? Kérdezte a rendőrkapitány. És miért nem? De mindet nekem adta, magyarázta a lány. Féltem ugyan viselni őket, de az a gyöngyös olyan szép volt, hogy nem tudtam ellenállni a csábításnak. Lopva viseltem a bal kezemen. Hogy Brancné asszony ne vegye észre, a gyöngyöt befelé fordítottam. De kicsit nagy volt nekem. Jansonné asszonynak nyilván vastagabb volt az ujja. Minden gyűrűje nagy nekem egy kicsit, szóval elvesztettem. Mikor és hol? Azt gondoltam, hogy itt a házban. Minden sarkot átkutattam, de nem találtam meg. Mikor vetted észre, hogy hiányzik a gyűrű? Kedden. Ebéd után tűnt fel nekem, hogy mit összekerestem azt a gyűrűt. Az volt a legszebb, bár Jansonné asszony azt mondta, hogy nem a legdrágább. De nekem azt tetszett a legjobban. Lehet, hogy a kisasszony a városban veszítette el? 11 óra körül kimentem a boltba vásárolni, mint minden nap. De akkor talán még a kezemem volt, amikor visszajöttem. Talán vagy biztosan? Talán biztosan, válaszolta a lány. Vagy, dörrent rá Magnus Torg. Nem emlékszem. Teljesen össze vagyok zavarodva. Minden összekeveredik bennem. Kisasszony, nem találkozott maga az öreg halásszal? Nem. Talán kedden ő jött el a panzióba? Nem hozott halat? Egészen biztosan nem. Csak később hozta azt a lazacot, amikor Jansonné asszony már nem élt. Ez talán szombaton volt. Csak ekkor jutott eszembe, hogy a Lilian által annyit reklámozott lazactól elestünk, mert éppen vasárnap fedeztük fel az öreg halász holttestét, és nem is jöttünk be ebédre a panzióba. Akkor hát hogyan került az igaz gyöngyös gyűrű a meggyilkolt szobájába? Kérdezte Magnus Torg. Erre a kérdésre sem a lány, sem a könyvtárszobában jelenlévők nem tudtak választ adni. Az éjszakai látogató. Nilerud doktor feljegyzései. Szombat, június 17. A péntek délutáni eseményekkel kezdem. A rendőrség megpróbált még valamit kipasszírozni Liliamból, de eredménytelenül. A lány ugyanis valóban elmondott mindent, amit tudott. Ebben a helyzetben nem kínálkozott más magyarázat arra, miként került az igazgyöngyös gyűrű Zsecsecki lakásába, csak az, hogy Lilian lommában az utcán elveszítette, mikor bevásárolni volt. Vagy az öreg halász találta meg, vagy a gyilkos. Az én hipotézisem igencsak megingott. Őszintén megmondom, nem sok maradt belőle. De ebben az ügyben sok furcsa mozzanat van. Lilian kihallgatása után Magnus Torg betelefonált a lommai ügyészségre. Sikerült valakit még ott találnia. Telefonon tanácskozta meg, hogy mi történjék az ékszerekkel. Az eredmény elég kedvezőtlen volt a rendőrtiszt számára, mert savanyúképpel adta vissza a szobalánynak az ékszereket, csak egyet tartva meg magánál. Azt, amelyet a büntény színhelyén találtunk meg. De ezzel még nem értek véget a kedves kis szobalány kalandjai. Rögtön azután, hogy véget ért a kihallgatás, Astrid Brandt asszony utasította, hogy szedje össze a cókmókját, és hagyja el a panziót. Lilian természetesen elbőgte magát. Valamennyien a pártját fogtuk, még a rendőrkapitány is. Ennek meglett az eredménye, és a jobb belátásra bírt tulajdonosnő megparancsolta Liliannak, hogy menjen a fürdőszobába, mossa le a könnyeit, és induljon a konyhába segíteni a vacsoránál. Puff, legalább egy ügy szerencsésen végződött. A rendőrkapitány elbúcsúzott tőlünk, és visszaindult Lundba. Akkor Magnus Tornak az a gondolata támadt, hogy beszél a malmői lengyel konzullal. Javasolta Vitoldovickinek, hogy tartson vele. Feltételezem, hogy a rendőrtiszt attól tartott, hogy a konzul nem szívesen ad neki információt. Ha azonban Ovicki, a nagykövetség képviselője is jelen van, el lehet kerülni egy csomó komplikációt, amely a diplomáciai, illetve konzuli testület tagjainak idegen ország területén való kihallgatásából fakadhat. Ovicki nem túlságosan lelkesedett a főhadnagy ötletéért, de nem nyilvánított véleményt, és beült Magnus Torg mellé a kocsiba. Nincs kedve velünk jönni, doktor úr? Kérdezte tőlem. A doktor úr, azaz, hogy én, inkább otthon akart maradni. Túlságosan is elfárasztottak engem az ügyek. A többi vendég is jobbnak látta, ha otthon tölti a napot. Szerveztünk tehát egy bridge partit a régi négyes felállásban. A Tuveson házaspár, Ingvar Harding és én. Eleinte Gustav Davlin kibicelt nekünk, sőt, javasoltuk neki, hogy szálljon be ötödiknek, de körülbelül fél óra múltán Nóra asszony az első adódó ostoba ürüggyel felhívta őt a szobájába. Ez a nő, nem mondom, jól kivetette a hálóját a mi pénzemberünkre. Hát, ami igaz, igaz, nem mindig akad horogra egy facérbank igazgató. Félek, hogy ez a norcsöpingi úr sem lesz képes megőrizni 40 éves koráig élvezett függetlenségét. A mi Nóránk érti a dolgát. Látszik, hogy van benne gyakorlata. Elfelejtettem elmondani egy eléggé fontos részletet. A rendőrkapitány magával vitte Lundba mind a két őrmesterét. Valamiért szüksége volt rájuk. Magnus Torg és a diplomata csak vacsorára tért vissza. Amikor egy percre magunkra maradtunk, Ovicki elmondta, hogy a malmői látogatás természetesen semmilyen eredménnyel sem járt. A konzul egyáltalán nem ismerte az öreg halászt. Annyi volt az egész, hogy néhányszor beütötték a vízumot az útlevelébe. De ezt sem a konzul végezte, hanem valamelyik beosztottja. Vacsora után kártyáztunk még egy kicsit, ennek végeztével az egész társaság szétszélett a szobákba. Lassan az egész épületben kialudtak a villanyok. Még nem aludtam mélyen, amikor valaki halkan kopogott a szobám ajtaján. Az ajtót lefekvés előtt kulcsra zártam. Ezek után, a gyilkosságok után, no meg a rendőrtisztel való kedves beszélgetést követően, amikor is megtudtam, hogy Torg szerint én lehetek a bűnöző következő áldozata, éjszakára kulcsra zártam az ajtómat. Ki az? Kérdeztem. Én, Magnus Torg, hallottam egy folytott hangot. Nyissa ki, kérem, de ne gyújtsa fel a villanyt. Teljesítettem a főhadnagy óhaját. Zajtalanul bejött a szobámba. Teljesen fel volt öltözve. Az ablaknál ültem, magyarázta félig suttogva, amikor eloltották a lámpákat. Néhány perc múlva észrevettem, hogy a kerítés külső oldalán ott sündörög valaki. A gyilkos? Nem tudom. Talán a gyilkos, talán csak egy piti bűnöző vagy egy huligán. Minden esetre valaki megtudta, hogy ma este egyedül vagyok a villában, mert az őrmesterek visszamentek Lundba. Mit csináljunk? Öltözzék fel gyorsan, doktor úr, de ismétlem ne gyújtson villanyt. A szomszédját, Ovicki urat már felébresztettem. Hármunknak van esélyünk arra, hogy elkapjuk a fickót. Van önnek fegyvere? Nincs. Kár, Ovickinak sincs, de nekem itt van a szolgálati fegyverem. Törbe csaljuk a fickót. Halkan és gyorsan felöltöztem. Még nem voltam készen, amikor a szobába bejött még valaki. Ovicki volt. Menjünk le a sötétben a földszintre. Én megyek ki elsőnek a teraszajtón. Megpróbálok észrevétlenül kimenni a strandra, és ott majd körbe megyek, hogy a hátába kerüljek ennek az alaknak. Önök pedig egy idő múlva kimennek a homlokzati ajtón, de csak akkor, ha látják már azt az embert, vagy körülbelül tudják, hogy a parknak melyik részén tartózkodik. Nagyon csendes éjszaka van. Hallani lehet a legkisebb zajt is. Nem hiszem, hogy a fickó túlzottan óvatoskodna a kertben. Azt hiszi, hogy mindenki alszik. Talán jobb lenne várni, amíg megpróbál behatolni az egyik ajtón, nem? Nem, az én tervem jobb. Önök kirohannak az épületből, és elkiáltják magukat. Állj, kezeket fel! Mire ő majd menekülni próbál, és egyenesen a karjaimba szalad. Biztos, hogy elkapjuk. Nos, doktor úr, készen van? Igen. Akkor gyerünk. A lépcsők rettenetesen nyikorogtak hármunk súlya alatt, de a főhadnagy ezzel mit sem törődött. A földszinten azonban már sokkal csendesebben viselkedett. Hangtalanul kinyitotta a bejárati ajtó melletti ablakot. Hallgatózzanak ennél az ablaknál. Ha valamit meghallanak vagy meglátnak, kiáltva szaladjanak ki a kertbe. De csak jó néhány perc múltán, hogy legyen időm elállni a fickó útját. Sok sikert! Ezzel Magnus Torg magunkra hagyott bennünket. Még hallottunk valami könnyű zörejt. A főhadnagy volt az, amint kinyitotta az ebédlőből a teraszra vezető ajtót. Aztán teljes csend lett. Ezen az éjjelen még a tenger sem hullámzott. Erősen figyeltünk, de semmit sem hallottunk vagy láttunk. Őszintén elismerem, nem hittem abban, hogy a gyilkos visszatér a panzióba. Azt gondoltam, hogy a főhadnagynak káprázott a szeme. De mégsem. Mert akkor, amikor már legalább 5 perce voltunk egyedül, zajt hallottunk. Mintha valaki a sötétben járva rálépett volna egy földön fekvő gajra, és eltörte volna. Ott, suttogta Ovicki a kezével mutatva. Kimeresztettem a szememet, de semmit sem láttam. A nagy gesztenyefa mellett, mondta a diplomata. A megjelölt irányban csak ugyan észrevettem valamilyen árnyékot, amely sötétebb volt, mint a körülötte lévő bokrok. Az a valaki ott állt mozdulatlanul. Bizonyosan hallgatózott, hogy a zaj, amit okozott, nem riasztotta fel valakit. Meg sem otszantunk. Az árnyék ismét megmozdult. Aztán kibújt a bokrok közül, megkerülte a fát, és egyenesen a villánk felé tartott. Most már világosan láttam őt. Viszonylag alacsony növésű volt a svédek átlagtermetéhez képest. Fekete ruhát viselt, de minden esetre sötétet. Éjszaka az ilyesmit nehéz megkülönböztetni. A sapkáját mélyen a szemébe húzta. Most, suttogta Ovicki, és feltépte az ajtót. Kirontottunk az udvarra. Állj, kezeket fel, kiáltotta a diplomata a lehető legfenyegetőbb hangon. Az ágy megtorpant, de csak egy pillanatra. A zsebéhez kapott, fényvillant és lövés dörrent, majd egy újabb. Padni, ordított rám kétségbe esetten Ovicki.